Se pos ifjúság, boldog mindenkor. Se pos ifjúság, de múlandó. Idős emberek, azt mondják soktól, higgyük el néki, vissza már nem kapod, legszebb az ifjúkor, de múlik ám. Jó szerencsét! Víg Péter alias komédiás vagyok. És itt nem komédiázni szeretnék a mai alkalommal önöknek, hanem valamit egy kicsit ezekről a mélyebb tartalmakról szólni. A minap egyszer a közelmúltban megrendezett klímacsúcs főszervezője, a Klímaklub elnöke megkért, hogy egy kicsit meséljek már neki az erdők szerepéről ebben a megváltozott klimatikus rendszerben, hogy mit tud a civil tenni az erdőkkel. Hát megérkezett, hol tudjam leültetni, elvittem őt a Greenbe, talán már a vendégét is tudják, hogy hol van ez az ösztöndíj feldolgozó kombinát. És amikor ott jöttek a hallgatók egymás után, ami beszélget, és ők rendre kiköszöntem, jó szerencsét. És megkérdezem, hogy mi ez a jó szerencsét? És kiderül, hogy számára nem, hogy a jó szerencsét furcsa, hanem az, hogy köszönnek egymásnak az emberek. És ez egy kicsit azért példa. Egy másik ilyen tanulság, hogy tavasszal itt szerveztük a környezettudományi felsőoktatási diák konferenciát. Ez az ország minden egyeteméről nyitott, minden egyeteme számára nyitott rendezvény volt. És hát ilyen kulturális programként azt a feladatot kaptam, hogy egy nedves estet szervezzünk a menzán a résztvevőknek. A nedves est ez tulajdonképpen egy műfaj, ez egy kategória a selmeci hagyományok között, amely majdnem szakest. A szakestempogány nem vehet részt, a nedves estre vendéget lehet hívni. És ott egy kicsit megpróbáltuk bemutatni a mi hagyományainkat, egy kis ízelítőt adni annak a 300 vendégnek, aki, bocsánat, annak a 180, 200, 240, ahányan befértek ebből a társaságból oda, ezeknek a vendégeknek, hogy hát mi hogyan is élünk, ha nem is Selmecen, Sopronban, és meglepett a fogadtatása. És azért lepett meg, mert nem számítottam rá, hogy ennyien jönnek, ezek a tudósok, mert ugye a tudományos diákköri konferenciát általában a tudományos elkötelezettség, és egy kicsit hát komolyabb belső tartalommal akarom mondani, ilyen jól kialakult egóval rendelkező hallgatók szoktak vállalni, és meglepett, hogy mennyire nyitottak voltak iránta. Akkor mégiscsak lehet ebben valami. Ebben a virtuálisá degradált szerkezetű társadalomban, amelyben élünk. Mégis szükség van élő, működőképes közösségekre. Ezeknek a közösségeknek az arcát szokásai, értékrendje, erkölcsi normái adják meg. Ugye? Hagyományai a köznapi élet, a kulturális életben kialakult szokásokból épülnek. Ápolásuk nehéz, de határozottan komoly feladat, és jelentős intellektuális élményt ad, mert tulajdonképpen értéket teremt. Ez az értékteremtés, ez úgy tud tovább élni, hogy a kor követelményeinek, a kor kívánalmainak a próbáját mindig megállja. Nem konzervált, nem változtathatatlan szokásrendez, hanem folyamatosan alakuló, amelyet a résztvevői alakítanak rendre, de azért, mert minden kor más kihívásokat táplál. Hát a mi selmeci hagyományaink 1735 óta alakultak ki. Hát akkor nem voltak készen természetesen, de a kor a 18. század egyik kiemelkedő műszaki felsőoktatási intézménye. Azt is mondhatnánk, hogy Európa műszaki felsőoktatásában valahol az élen járó intézmény teremtette meg ennek a hagyománykörnek a keretét. És miért éppen ott? Miért éppen Selmec? Mert Selmecnek már akkor szelleme volt, szelleme kellett, hogy legyen, hiszen a középkorban már úgy ismerték Magyarországot, azt ugye mostanában nem nagyon hangoztatjuk, hogy az Európa nemesfém kincsének 25%-a innen származik. Vagyis itt már volt valami, amit meg lehetett teremteni. És erre a bányakincsre, erre szervezte Mária Terézia ezt az egyetemet, nem véletlenül oda. Hát sokkal népesebb, nagyobb, akár kulturális hagyományokkal is rendelkező helyei lehettek volna az osztrák-magyar monarchiának akkoriban, hanem Selmec lett volna a bányászat igazi helyszíne, a bányászat felsőoktatás alakításának legméltóbb helye. Vagyis a helynek is van szelleme, és ez a szellem ezt tud tovább élni. Nem véletlen, hogy Sopronba került onnan, miután kikényszerült a selmeci otthonából ez az akadémia, hiszen az akadémia szelleméhez tartozott, hogy magyar. És 1920-ban erre nem nyílt lehetőség a továbbiakban. Ezt úgy is tudjuk, én nem erről akarok beszélni, hanem inkább ezekről a hagyományokról, amelyek eljutottak ide. De hogy mi volt ez, arra talán inkább egy ilyen idézet szolgál, amely azt mondja, hogy ha Jénából asszony nélkül, Lipcséből veretlenül, Wittenbergából épbőrrel, Selmecről bursnóták nélkül tér haza valaki, annál szánalomra méltóbb teremtménye nincs az Istennek. Vagyis miről volt híres ez a selmeci akadémia? A kultúrájáról. Nem arról, hogy ott verekednek, és nem arról, hogy ott szépek a lányok. Bár ezt mi tudjuk, hogy ott nagyon szépek a lányok, vagy szépek voltak, de nem erről, hanem arról a dalkincsről, amelyet ilyen a mi nótáink kötetekben szoktunk tanulni, amelyek épülnek, amelyek gyarapodnak, amelyekben új dalok is vannak, nem csak selmeciek, amelyeknek maguknak, a daloknak is történetük van. Vagyis egy szubkultúráról van szó, akár így is mondhatjuk, amely hát egy zárt körben él. Hogy mennyire zárt, az éppen azzal fejezhető ki, hogy szakestre csak keresztelt kerülhet. De mi az, hogy keresztelt? Ez olyan ez a szakes, mint a házasság, ugye? Délelőtt hallottuk, hogy csak keresztelt vehet rajta részt. Na de ez egy egész másik megközelítése ennek a dolognak. Vagyis, hogy ezek a hagyományok, ezek ott, Selmecen, egy zárt közösségben, mert viszonylag zárt közösség volt, hiszen a közlekedés odáig ért, aztán tovább nem is nagyon ment, mert annyira ott volt a hegyek között ez a kis település, érdemes megtekinteni ma is, hogy ebben az zárt közösségben újjá kellett élni az életet. És zseniális volt ezeknek a régi bursoknak a filozófiája, hogy kitalálta, hogy mi itt a balekkal, az életét kezdő diákkal elkezdetjük újra az egészet. És hogy hogyan? Erre alakították ki a ceremóniákat, a szokásokat, és hogy milyen keretek között, az meg folyamatosan érett. Ez azért volt érdekes, mert ugye mire való az egyetem? Mire való a diák élet? És ezt az ember úgy szokta felfogni, hogy kiválaszt magának egy utat, és ez az út, ez valamiféle érvényesülési lehetőséget is ad az életre, valamilyen elképzelése van az életről, hát ha az érettségi során, az érettségit elérve ma már eljut odáig valaki, hogy van elképzelése az életről, az már külön előny, mert amíg korábban 10 éves korban választott szakmát az ifjú, 20 évesen már családot alapított, nevel, addig ma ez egy kicsit kitolódik, de ez nem érdekes. Lényeg az, hogy van egy szakmája, és azon a szakon kezd el művelődni, önmagát képezni. Ezt az ember egy kicsit úgy is fölfoghatja, én legalábbis úgy éltem meg, mint az érc életét a kohóban. Fel kell benne olvadni. Össze kell törni az előző szerkezetet, és ki kell alakulni, ki kell kristályosodni, ki kell nemesedni egy fémnek, ami aztán az egész lesz. Tehát az ember egyénisége ott fog igazán kialakulni, az ember egyénisége ott válik teljessé. Most ehhez a teljessé váláshoz talált a selmeci hagyománykör egy ragyogó sémát. Ha az életünket végig gondoljuk, minden új iskola fokozatba érés újrakezdést jelentett. Ugye, amikor az első osztályban megkezdtük a betűvetést, akkor már még most már ballagnak az óvodából is, szóval a nagycsoportból beléptünk egy újabb körbe, és ebben az újabb körben mi voltunk a legkisebbek. Amikor a középiskolába léptünk, akkor megint elsősök lettünk, és mi lettünk a legkisebbek, és újra kezdtük tanulni a történelmet, meg akármit, ugye? És amikor az egyetemre kerültünk, ezt a szokást vette föl a selmeci hagyománykör is. Így aztán kialakul Selmecen az a hierarchia, hogy Balek, Kohlenbrenner firma, dicső firma, isteni fényben tündöklő firma, veterán, veteranissimus, ultra-supra veteranissimus, és így tovább. Ezek az éveket jelentik, ahogy az ember az éveit eltöltötte ott az akadémián, ebben a kohóban. Na most, milyen szerepek járnak ezzel? Ez egy határozottan érdekes dolog. Megérkezik a Balek, és ott újonc. És az újonc szerep, ez tulajdonképpen valami olyasmit tesz lehetővé, hogy kezdjen fehér lappal. Egy kicsit a magával hozott terheket, hiányosságokat, rossz tulajdonságokat, egyebeket le is teheti. És most itt egy fehér lap, ezzel a fehér lappal kezdve elkezdi újraírni a saját személyiségét, a saját személyiség jegyeit. Ez persze nem túl kedvező, mert honnan érkeztünk? Az érettségi utánról. Az érettségi, ami bennünket egy új minőségű szerepbe juttatott, vagyis már van egy papírunk valamiféle végzettségről, vagyis milyen a világ, ide nekünk az oroszlánt is, most fogom az igámba hajtani ezt a világot, tehát innentől az enyém. Viszont ez Selmecen, illetve azóta Sopronban nem így folytatódik. Ez sok embernek meglepetés. Sopronban ugyanis meg sem érkezik a diák, amikor ideér, hanem Csornán várják őt a firmák az állomáson. És ott jelentkeznek, és a firmák egy külön vonaton a Balek Express-szel hozzák Sopronba. Ma már a hagyományos Balek Express nem tud megjönni, mert az marhavagonokból állt annak idején. Most már ezt a gyeser nem engedi, személyiségi okok, balesetelhárítási okok, meg minden egyebek. Most már ilyen személykocsikkal utazunk, nem olyan élményszerű ez, mint még 10 évvel ezelőtt volt. De ez a Balek Express megérkezik Sopronba, és ezek után kipakolnak az expresszről, bocsánat, Csornán előtte leadják a kőzetgyűjteményüket, meg az egyebeket, amelyeket a firmáktól, mint feladatot kaptak. Szóval ezután a Balek Express után a Balek Taxi következik, vagyis üres szekerekkel, lovaskocsikkal várják a firmák a balekjaikat a soproni állomáson, és fölpakoltatják rá a csomagot, meg felülnek maguk, és a balekok húzzák, tolják ezt a szekeret be a kollégiumba, természetesen nem a legrövidebb úton, hanem ameddig még az egyik utca, egyik lakó közössége nem kezdett el tiltakozni, addig fölmentünk a Bécsi dombra, és onnan vissza ezzel a balek taxival, de aztán a soproni polgár savanyúsága, a filiszter lét, az azért itt is meg tudott jelenni, és keresztbe tudott tenni ennek. Így aztán egy kicsit le kellett rövidíteni az utat, akadálymentesebb lett a közlekedés a balek számára a kollégium felé, ahol már nyilvántartásba is tudták őt venni. Ez a nyilvántartás, ez egészségügyi vizsgálattal, meg mindenféle egyébbel jár. Ezeket az egészségügyi vizsgálatokat egy finom eszközökkel hajtották végre, mint motorfűrész és hasonló. De innen aztán megkapta a helyét, és vagyis a szállását el tudta utána foglalni. És bekerült egy olyan világba, amit ő nem is értett. Először sokan ezen úgy megsértődtek, hogy a balek hét alatt hazamentek. Mert közben kiderült, hogy vannak balek törvények is, balek parancsolatok, hogy a mama-papa kint marad, itt beléptél balek a kollégiumba, innentől már nincs ilyen, hogy anyuszoknyája és hasonlók. Viszont ilyesmi, hogy első parancsolat balek hús. Második parancsolat, balek, hús. Harmadik parancsolat, balek, hús. Negyedik parancsolat, balek, ne légy konfidens. És így tovább végig lehet sorolni, és kiderül, hogy a vége otthon, hogy balek, válasz magadnak keresztapát és keresztanyát. Vagyis kialakul a balek és a firma közötti kapcsolat, vagyis a balek gyámolítót kerít magának, és innentől már az látszik, nem a vicc, meg a keménység, meg az ilyen lapos tréfák, vagy az ilyen darabos tréfák, hanem megjelenik a selmeci hagyományok igazi arszpoétikája, az igazi szelleme, a szeretet. Ez hármas. A szakma szeretet, bocsánat, hazaszeretet, szakma szeretet, bajtársi szeretet. Az utóbbit barátságnak is szoktuk titulálni, és egy olyan elkötelezettséget jelent, amit leghamarabb veszünk észre, hogy ha valaki egyszer firmává vált, és neki balekja van, akkor a balek iránt elkötelezettséget vállalt, mint az apa. Akkor a balek sorsa az őt érdekli. A balek gyámja lett itt ebben a világban, amit most Soproni Egyetemnek hívunk. De ez nem csak annyit jelent, hogy szeretlek, nem csak annyit jelent, hogy jó haverok vagyunk, nem csak annyit lehet, hogy jó vicceket tudunk tenni, hanem elvárásokat is igazán. Tehát van lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, milyen az igazi szeretet egymással szemben. Milyen az a kapcsolat, amelynek az értékét az áldozat méri. Az az áldozat, amelyet ezért a kapcsolatért én magam tettem. Annál mélyebb ez a kapcsolat, minél többet áldoztam rá, minél többe került ez nekem, annál nagyobb érték. Ezt elkezdtük észrevenni az ilyen megnyilvánulásoknak. Közben persze természetesen mi megy? Az egzercíroztatás, a sorakoztatás, megtanítom a balekot köszönni, ezért köszön. Egy hétig gyakorolják a jó szerencsét. Vigyázállásba, oszlopba, sorba, ilyen-olyan elrendezésbe, és így tovább, és ha valaki arra megy, akkor tessék kitalálni, vagy tessék megpróbálni, és lassan megjön. Nem veszünk észre, hogyha egyszer találkozunk egy ismerőssel, nem egyszerű teszünk be, hogy jobb lenne az utca túloldalán lenni, mert most én sokkal jobban el vagyok fogva magam, mint hogy mosolyogjak rá, és mondjam neki, hogy jó napot kívánok. Ezt le kell küzdeni. Itt ez a világ megszűnik. De nem csak ez, hanem jönnek a próbatételek. Mert ahhoz, hogy valaki egy társaság tagjává váljon, ahhoz nem elég valahova jelentkezni. Mert ugye korábban még voltak ilyen felvételi vizsgák, meg hasonlók, ma már az ember beadja a papírját valamilyen listával, az ország felsőoktatási intézményeinek valamelyen listájával, és valamelyikre úgyis be tud jutni, hogyha érettségizett. Nagyjából, ugye? Most nem akarom ezt a dolgot egy kicsit lekezelni, de amíg felvételi vizsgát kellett tenni azért, hogy valaki valahova bejusson, addig értéke volt annak, hogy oda bejutott. Ahol most felvételi vizsgát kell tenni, ahol van ilyen keményebb küszöb, ott most is érték, hogy valaki jelen van. Ha ez nincs meg előtte, azt meg lehet oldani idebent. És akkor jönnek a próbatételek. Ezek nagyon érdekes dolgok, mert elindul a balekoktatás, és van ilyenem a balek tudnivalói. Ez egy szűken vett kis ismeretanyag, amelyet a mi firmáink a különböző tanszékeken a szemeszter folyamán földolgoznak. A baleknak balekindexe van. És ebben a balekindexben a firma minden vizsgán elszenvedett inzultusát ki vissza tudja adni a baleknak. Tehát elégtelen tud behúzni, oda tudja csapni elé. Meg, szóval, hogyha érte kellemetlen élmény, azt itt ki tudja élni, de itt az a kérdés egyébként, hogy hogyan vizsgázik a firma emberségből. Egyébként ilyenkor a balek vizsgán a firma vizsgázik. Szellemességből, ötletességből, leleményességből, emberségből és így tovább. Közben a szerencsétlen balek kínlódik azon, hogy tud válaszolni vagy nem tud válaszolni erre a dologra, mert van balek vizsga is. Balek ZH. Nagyon izgalmas, nagyon tanulmányos, tanulságos dolgok szoktak ezek lenni, mert amikor a balek oktatásra eljutunk odáig, zártai dolgozatot íratunk, akkor ezek a kérdések, amelyek mind a selmeci hagyományokról szólnak, mind az akadémia, a főiskola, az egyetem történetét dolgozzák fel, akkor ezek a kérdésekre adott válaszok néha olyan tanulságosak, hogy ezeket a balek keresztelő szakesten érdemes is felolvasni. Mert amikor a balek vizsgán túl vagyunk, akkor jön a befogadás. Kiképzés, befogadás, a balek keresztelő szakest. Ezt a momentumot többen ilyen szabadkőműves szokásnak, meg ilyesminek titulálták már, támadtak bennünket mással is, ilyen poroszos, fasisztoid jelzőket kaptunk mi a 70-es években a társadalomból kívülről, meg nem lep meg bennünket, hogy hol ezt, hol azt vetik a szemünkre, hogy itt valamilyen föld alatti szabadkőműves szokások tudnak kialakulni, de megkeresztelik a balekot. Sajnos ebben van is egy kis, hogy Bakusznak, Céresznek és az összes többi pogány isteneknek nevében. Na ez az, amibe bele lehet kötni. Szóval ez az, amit mi hívő emberek úgymond átlépünk, hogy ne vegyük ezt komolyan, ez itt tulajdonképpen egy névadás. De ha nevet adnak egy embernek, az azt jelenti, hogy őt már jegyzik, ő ott valaki. Én komédiás vagyok. Tehát amikor ez a keresztelő megtörtént, onnantól már a balek szakesten vehet részt. Már nem terítetlen asztal van előtte, és már nem csak a balekcsősz közvetítésével szólhat a szakesten. És amikor ennek mindnek vége, akkor ezt megünnepeljük egy balekbállal. Hát ez az első szemeszter rövid története a mi hagyományaink szerint, vagyis egy kicsit az élet újraélése, és ezután jönnek a többiek, azok már a következő úgymond három évvel, most már nem öt évben gondolkodunk, hanem össze-vissza mindegy, de közben vannak ilyenek, hogy a Kohlen-Brenner Waldent avat. És ez egy nagyon fontos esemény a diák életnek. Kérem, álljon. Szóval ő az, amit mi viselünk. Amiben benne van minden, nem minden, de sok minden a mi tartalmunkból, amit mi vállalunk. És ez nem mai napon szokásos egyenruha. Ennek a viseletnek tartalma van. Érdekes, hogy tiltották az 50-es években, nem lehetett hordani, most nem akarom, hogy olyan túl sokáig álljon, mint mindenki látta. Annyit azért érdemes megjegyeznünk, hogy mindennek jelentése van ezen a ruhán. Ugye, az alapforma az nem egyértelmű és nem kizárólagos. A szabás, mint a szabóműhelyektől függően változó, de a gomb, a manzsetta, az évfolyam, illetve a karjelvény, az évfolyam bélyeg, a szakma jelképe, és utána a flekkek, amelyek mind jelentenek valamit. A flekket valamikor azért találták ki, mert ott kiszakadt. És a kedvese az akadémistának ott úgy foltozta be, hogy ne lássék, hogy varrott, hanem hímzett rá egy mintát. Szóval ezeknek az volt eredetileg a jelentése, mert valamikor ezeket a waldeneket, grubeneket, mert az erdészek waldent viselnek, a bányászok grubent, és aztán lehet ezt folytatni. Szóval ezeket a firma a Valekjára hagyta, mert kevés volt a pénz. Át kellett adni, és ezért nem véletlen, hogy imitamot foltosnak kellett ennek lenni. És utána a jelvények, amelyeket a waldenján visel egy soproni hallgató, azok neki mind valamilyen emléket jelentenek, azok valamihez kötődnek. Köszönöm. Ez a walden, ez 1971-ben tért vissza a viseletek közé. Sokan már, aki itt a teremben, rajtam kívül talán egy ember van, aki láthatta 71-ben a waldent. Én viseltem is, nekem nagy élmény volt, egy életre szóló élmény volt. Akkor rendezték Budapesten a vadászati világkiállítást, és földes eltársék úgy gondolták, hogy a Soproni Egyetem hallgatói ott szakinformátori feladatokat hajthassanak végre. Ennek mi nagyon örültünk, mert ez egy szakmai élmény. A vadászati világjelenítésen részt venni az igazán egy komoly szakmai élmény volt. Viszont az volt az elképzelésük, hogy ezeket a szakinformátorokat észre tudja venni a közönség, hát szántak rá 800 forintot, hogy adjanak ránk egy rövidgatyát, meg egy pólót. És hát mi ezen a lehetőségen felbátorodva azt mondtuk, hogy adunk még hozzá valamennyit, de ne egy rövidgatya, meg egy póló legyen, hanem legyen egy normális egyenruhánk, azaz a walden. De ezt nem volt szabad kimondani. És akkor összehívtuk az erdőmérnöki kar, meg a faipari mérnöki kar KISZ szervezeteit, és a Kommunista Ifjúsági Szövetség úgy döntött, hogy a vadászati világkiállítás szervezői számára egy előterjesztéssel él, mely szerint mi kiegészítjük ezt az egyenruhát, hogy rangosabb legyen. Tehát ez nagyon jó, hát ez az ügy előrevitelét jelenti, köszönjük, elfogadjuk. Ezek után megrendeztük ezt a komédiát, hogy kiválasztjuk ezt az egyenruhát. És összehívtunk egy ilyen összevont kis taggyűlést, és három kanüken felöltöztettünk a kiválasztott egyenruhákba, természetesen az első a walden volt, és mellé még két ilyen a honvéderdészetnél használt egyenruhát kicsit kicsinosítva, meg az államerdészet egyenruháját. Akkor még hatóság volt az erdész, tehát annak azért volt valamilyen tartalma. Felvonultattuk, és természetesen egységesen a waldenre szavazott mindenki. Innentől a vadászati világkiállításra az erdőmérnöki, meg a faipari mérnöki kar hallgatói testületileg waldenben jelenhettek meg. Úgy is hívták akkor ezt a ruhát, mint a VVK egyenruha. Nem tudták, hogy ennek több száz éves múltja van, és több száz éves tartalma van. Na, így csempésztük vissza 1971-ben ezt a viseletet az életbe, és azóta mi ezt tartjuk is, és viseljük, hogy az összes tartalmával. Na, egy ilyen szakest, a walden avató szakest. Aztán jönnek az ilyen felejtő szakestek, az ilyen nehezebb vizsgák utániak, az ilyen F-felejtők, meg Barta Dénes felejtő, meg hasonló ilyen szakestek, amelyek, és minden évben megvan legalább egy szemeszterenként egy évfolyam szakest, amit úgy meg kell tartanunk. Ezeken a szakesteken a szak problémáival foglalkozunk, a saját problémáinkkal foglalkozunk, sajátos keretek között. Ez megint egy érdekes dolog, mert erről külön érdemes néhány szót szólnunk, csak egy kicsit a gondolatmenetben tovább megyek ezeken a szakesteken, mert ezután jön még egy nagyon jellegzetes és nagyon nevezetes része a diák életnek, a valétállás. Valéte, Isten véled. Ilyenkor vesz búcsút a diák élettől az az ember, aki közben nem csak egy szakmát tanult meg, hanem egy kicsit selmeci diákká is vált, és az egy külön minőség. Vagy soproni diákká vált. Ha soproni diákok találkoznak egymással, azonnal értik egymást. Azt is el tudom képzelni, hogy ez más egyetemeknél is így van, de nekünk ez egy nagyon sajátos tartalmú dolog, amit éppen azért is élünk úgy meg, mert az elbúcsúzás az egy nagyon szép ceremónia. Amikor fáklyákkal, egy fáklyás menetben, szalamander után vonul végig a valétáló évfolyam az egyetemtől a városházáig, és a városházán búcsút vesz tőle a polgármester, és a firmát a balekja kirúgdossa a tűztorony kapuján kívülre. Vagyis vége a diák életnek számodra, innen a filiszterek sorsa vár rád. Most a szalamander mit jelent? Ugye ez egy érdekes dolog. A szalamander az egy állatról kapta a nevét, a foltos szalamandráról, amely Selmecváros címerében szerepel, és így jár. Most a bányászlámpákkal az úton egy ilyen hullámvonalat írnak le a búcsúztató hallgatók a valétánsok előtt, és ezt követik a valétánsok, mögöttük a tanári kar, és éneklik a selmeci nótákat, részben a búcsúzókat, részben pedig azokat, amelyek hát éppen kedvükre valók. Tehát ezzel zárul ez a szakest, illetve ez az élet. Na most a szakestről néhány szót, ami hagyományainkat jelenti. Hát az egy kívülről egy szervezett formában történő lerészegedés. De hadd áruljam el, hogy alkalmasint határozottan komoly művészi élményekben van részem egy ilyen szakesten. Mert azzal kezdődik, hogy nincs még nékünk elnökünk. Laci.
Nincs még nékünk elnökünk, nincs még nékünk elnökünk. Nincs még nékünk elnökünk, nincs még nékünk elnökünk.
Na most nem fogunk egy szakestet végig csinálni itt, mert az általában 8-tól éjfélig tart a hivatalos rész, és utána jön a nem hivatalos. De innen jön az elnök és a tisztségviselők választása, és ilyen tisztségviselők az elnök mellett, mint az elnök a prézes. Aztán van a cantus prézes, vagyis a nóta bíró. Aztán van a majordomus, a háznagy. Aztán van a szalagos tisztségviselők között még a kontrapunkt, amely az elnökkel, akik az elnökkel szemben ülnek, és hát az a feladatuk, hogy az elnök szavait közvetítsék azokon a hátul lévő tereken is, vagy az ott ülők számára is, akik nem hallják közvetlenül. Na de ez úgy szokott lenni, hogy amíg az elnöknek a szalagja így áll, addig a kontrapunkté így, és ez azért van, mert ő általában kiferdítve szokta ezeket a mondatokat közvetíteni. Ezek után aztán van néhány egyéb tisztségviselő is, mint a legfontosabbak a garatőrök, ugye? Mert a garatőr minden tisztségviselő mellé jár, hogy nehogy kiszáradjon a torka, egy valakinek ezt tölteni kell. De van ilyen, hogy fuchsmajor, a fuchsmajor a balekcsősz. Van ilyen, hogy fuhrwerk, a fuhrwerk az a lerészegedett, már saját lábán távozni képtelen emberek hazaszállítását kell, hogy elvégezze. Van szakes garatőr is, akinek az a dolga, hogy ahol fogynak az üvegek az asztalon, azokat mindig fel tudja tölteni, és van mondjuk etalon részeg. Az etalon részegnek ki kell találni egy olyan szöveget, amelyet ha ő még ki tud mondani, akkor még ihatunk, mert akkor még nem vagyunk részegek. És van olyan, hogy konzekvencia, mert az elnöknek a szava szent, az elnök csak igazat mondhat, de ha mégse, azt a konzekvenciát az ember vonja le. Tehát amikor az elnök valami bakizék, téved, én is most néhány ilyen nyelvbotlást elkövettem, ilyenkor fölpattan a konzekvencia, ilyen az elnök, és ürít a poharából. Azt mondják, hogy ez szervezett formában történő lerészegedés. Igen, ez szervezett formában történik. Miért? Mert csak akkor ihatsz, amikor az elnök erre utasítást ad. Az utasítás pedig úgy tud szólni, hogy ecs. Ecs az ennyit jelent. Vagyis fenékig. De aztán van olyan, hogy tükrös, meg van olyan, hogy lefegy, meg hasonlók, amelyek különböző mértékű fogyasztást jelentenek, és minden szabályozott. Nem szólhat akárki. Ha valaki szót kér, akkor azzal kezd, hogy vocem preco, szót kérek. Az elnök erre habeas, az azt jelenti, szólhatsz. Non habeas, nem szólhatsz. Ha szólhatsz, akkor feláll a résztvevő, és mélyen tisztelt név, milyen szakestély, magas prezidium, legmagasabb prézesz kezdi a felszólalását. És ezek a felszólalások adják meg igazán a tartalmát ennek az estének, mert itt aztán lehet vitázni, lehet kifigurázni, lehet valamilyen saját művészeti produkciót előadni, és hasonlók, és ezek azok is néha. Ez benne az igazi. Ezért mondom, ez értékteremtés. És mi itt valami olyasmit élünk meg, amit közösségi szellemnek is hívnak. Ezt meg kell élni. Ez tényleg, ha valaki benne van, akkor tudja, ha nem, akkor próbálja ki, vagy majd talán adódik rá lehetőség, de ez csak egy forma. És amikor ennek vége, akkor jöhet a szakestet lezáró dalok sora, ami meg határozottan érdekes, hogy egyet mondjak a Gaudeamus Igitur, amit minden ballagáson énekelünk a középiskoláinkban, ez Selmeci nóta. Azt hiszem, hogy eléggé túlbeszéltem az időt, talán ezeket a búcsúzó nótákat érdemes elénekelnünk most, hogy egy kis ízelítőt kapjunk róla, és azt hiszem, hogy kezdhetjük is a visszapillantással. Ugye?
Ó, régi szép diák élek, hová, hová küntélek, nem köztet vissza többé már a régi kedves fényed. Kereslek egyre szüntelen, de lépted.
Nem énekeljük végig, mert hosszú. Ez egy verszak. Visszapillantás talán a következő. És bocsánat, a valítás nóta.
Ha egykor majd a végzett Sopronból menni késztek,
Gaudeamus.
Tegnap este levetem, itt dobáltam csendben. Aznap délben úgy hiszem, bal lábammal keltem. Váratlanul fülembe régi hangot csengtek, s fölhangzott a közelben egy vidák,
Diák
élet.
Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Os iucultam juventutem, os morestam senectutem, nos
Vivat Crescat Floreat, vivat Akadémia!
Vivat!
Ezt szokta az elnök mondani, ilyenkor helyet is lehet foglalni, mielőtt az elnök véget vet a hivatalos résznek, de hát aztán utána jönnek az egyebek is, viszont az az érzésem, hogy ezekre már csak fakultatíve jut idő, mert itt innen jön a cappuccino, idő szerint, ha jól tudom, 3/4 órán volt. Fakultatíve azonban állok rendelkezésre a kérdéseket illetően, mert itt tulajdonképpen ez lett volna a bemutató, és lehet, hogy én voltam túl szószátyár, és én nem tudtam elég szűkre fogni ezeket a kereteket, de engem az egész azért is érdekel, hogy tovább élhető-e ez a dolog. Ez nem múltba merengése, egyszerűen, nem marad-e mögöttünk, aztán el van intézve, és várnak bennünket ezek a hétköznapi gondok, a megélhetés, az egymás lábán tipródás, a könyöklés és az egyebek, a verseny azzal szemben, amit itt láttunk, mert itt a bajtársiasság az valamiféle együttes akadályvételt jelentett, odakint viszont az a fontos, hogy legyőzzem a többit. Legyőzzem az előttem járókat, meg a mellettem futókat, és hasonlók. Hol van az arány, a helyes arány a konkurencia és az összetartás között? De egyáltalán élhet-e ilyen fajta körben, ilyen fajta kultúrkörben az ember a web világában, a Facebook világában és egyebek? Hogy lehet kapcsolni ezeket? Van-e tartalma a mi életünknek, és van-e olyan tartalma a mi életünknek, ami hát ezt a Kárpát-medencei közösséget idővel akár nemzeti is tudja hangolni. Mert most itt él egy tömeg, él egy nép, amely leginkább a szürkeséggel, a szétziláltsággal, az atomizáltsággal jellemezhető. Mi ad ennek a népnek valamiféle szerkezetet, mi ad valamiféle struktúrát? Ha kitaláljuk azt a stílust, kitaláljuk azt a hangnemet, amivel össze lehet fogni, és ehhez lehet talán mankó a mi hagyományunk, és ettől talán nem viseljük, mint koloncot. Én ezért szerettem volna erről egy néhány szót szólni, ennek a társaságnak, és én abban bízom, hogy ha a lényegi részét, a tartalmát megtaláljuk ezeknek a hagyományoknak, akkor mankó lesz, és nem kolonc. Köszönöm a figyelmet.